Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Húsz óra.
A Szent István Rádióban.
Az életszentség nyomában festett ikon vagy belső valóság. Ezt a témát járta körül Kovács Gergely okleveles posztulátor, a Magyarországi Mindszenti Alapítvány képviselője, és Kuzmányi István állandó diakónus, a Magyar Kurír igazgató főszerkesztője, Gőbel Ágoston újságíró riporterrel, a belvárosi S4 Közösségi és Kulturális Központban. Kovács Gergely elmondta, a hétköznapiság a II. Vatikáni zsinat után lett fontos szempont. Korábban a középkori csodagyűjtemények és a reneszánsz hatására nagyon erős volt a szenteknek a csodálatos, különleges emberfeletti bemutatása. Mivel azonban sok bensőségesség, gyengétség is van bennük, még a tündöklő szenteknél is felfedezzük a hétköznapiságot. Kovács Gergely elmondta, lehetünk jók, nyitottak, befogadók, megértőek, kedvesek, pozitívak és bölcsek. Ezek sugároztak a szentek életéből és azokéból is, akiket nem avattak szenté, de akikről tudtuk, hogy azok voltak. Családtagok, barátok, ismerősök. A Magyar Szent Család városából Veszprémbe Boldog Gizella városába zarándokoltak a székesfehérvári püspökség dolgozói április végén. Udvardi György veszprémi érsek a zarándoklaton bemutatott szentmise keretében Bódi Mária Magdolna erekjéjével ajándékozta meg a fehérvári püspökséget. Eljöttünk a szentek nyomán, hogy szentek előtt tisztelegjünk, mondta köszöntőjében Spányi Antal, székesfehérvári püspök, a Szent Mihály főszékes egyházban tartott koncelebrált szentmisén. Korábban Spányi Antal Szent István király erekjéjét ajándékozta a veszprémi főszékes egyháznak, hogy teljessé tegye a magyar szent család tiszteletét a nyugat-magyarországi érseki székhelyen is. Terápiás kutyák segítenek könnyíteni a lelki terheken. A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat gondviselésháza nappali melegedője vendégeinek 60-ban. A két kutya mosolyt csal az arcokra, és megolvasztja a szívét azoknak is, akik ezt úgy tűnik a legkevésbé sem igénylik. A négylábúaknak nincsenek előítéleteik, és nem dőlnek be a látszatnak. A Hópmentő és Segítő Kutyás Egyesület képzett kollégái érkeztek a két kutyával, akiknek nagy tapasztalatuk van abban, hogyan vidítsák fel a körülöttük lévőket. Gazdáikkal, Orosz Emesével és Kapaló Évával rendszeresen járnak óvodákba, kórházakba, hospice ellátásba is. Nem hozza zavarba őket a látszólagos közöny, lelkesen várják, hogy megmutathassák, mit tudnak, és hogy megkapják érte a jutalmat. Egy-egy finom falatot, és mellé a simogatást is. Csökkent a lakóingatlanok iránti kereslet a nyaraló övezetekben az 5 évvel ezelőtti járványidőszakban elért rekordhoz képest, írta a Magyar Távirati Irodához eljuttatott közleményében az ingatlan.com. A tájékoztatás szerint az ingatlan hirdetési portál friss, a nyaraló szezon közelettének apropóján készült elemzése az elmúlt évek január-áprilisi időszakának kereslet-kínálati adatait vizsgálva bemutatja az éves és 5 éves változásokat. Az eredményekből kiderül, hogy a mérsékeltebb érdeklődés visszafogta a drágulás ütemét is a klasszikus nyaralópiacokon. Ám a különböző üdülővezetek teljesen eltérő pályán mozogtak. A portál adatai szerint a balatonparti településeken az elmúlt 5 évben 59%-kal csökkent az eladó lakóingatlanok és nyaralók iránti érdeklődés, míg éves szinten 12%-os visszaesés látható. A tiszatavi települések az elmúlt évek egyik legérdekesebb nyaralópiaci területévé váltak, bár itt is csökkent a kereslet a járványidőszakban elért rekordhoz képest. Bár egyes strandok már a hétvégén megnyitottak, többségük a hónap második felétől vagy június elejétől várja majd a látogatókat. A belépőárak mérsékelten emelkedhetnek az idén, derül ki az országos körkérdésre adott válaszokból. Elhunyt 66 éves korában Pálfalvi Lajos, József Attila díjas műfordító irodalomtörténész, egyetemi docens. A hírt a családja közölte a Magyar Távirati Irodával. Műveivel és műfordításaival elsősorban a lengyel irodalmat és kultúrát ismertette meg a magyar olvasókkal. Az ukrán elnök szerint a szlovák kormányfő azt ígérte, támogatni fogja Ukrajna Európai Uniós csatlakozását. Volodymyr Zelenszkij ezt az X-en közölte, miután telefonon beszélt Robert Ficóval. Az ukrán politikus emellett kijevi látogatásra hívta szlovák kollégáját, és cserébe ő is Pozsonyba invitálta az ukrán elnököt. Végül az időjárásról. Száraz, túlnyomóan derült idő várható, a déli szelet főként az Északnyugat-Dunántúlon kísérhetik élénklökések. Éjszaka általában 3 és 9 fok között alakul a hőmérséklet. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, műsorismertetést hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a hírszerkesztő bemondó Domán Vivien. Ma a zenéket Kovács Krisztina válogatja, a technikai pultot Birincsik Márton kollégám kezeli. Lássuk, milyen programokkal várjuk Önöket a mai estén. Hamarosan történelmi magazinunk a múltunk pillére is szól. Mai adásunkban Nagy Lucsei Orbán egri püspökről, Buda Péter atya teológiai tanárral, a rádió elnökével Klész Beáta beszélget. 21 órakor a hírek után a Napversével jelentkezünk, majd Itt élünk című magazinunk szól. A mai műsorunk Nyíregyházán és a Hortobágyon készült. 21 és 22 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Téka című műsorunkkal várjuk Önöket, míg Kisújszállási frekvenciánkon Leltár című műsorunk szól. 22 órakor a hírek után Egyházfórum című műsorunkkal várjuk Önöket. Anyák napjához kapcsolódva a mai alkalommal Wagner Anna 5 gyermekes édesanyát hallják, aki mesél mindennapjaikról, arról, hogyan élik életüket úgy, hogy 2 gyermeke súlyosan értelmi fogyatékos a 3 egészséges gyermeke mellett. 23 órakor a hírek után a Vatikáni rádióadása szól, majd Balogh Ferenc hétvégi gondolatait hallgathatják meg. Éjfélkor a himnusz hangjai búcsúztatják a mai napunkat is, de előtte még műsorismertetéssel várom Önöket. Tartsanak velünk addig is!
Ha egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat, tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, a mai adásban folytatjuk tovább az egri püspökök történetét bemutató sorozatunkat. Az előző adásban eljutottunk oda, hogy Rangóni Gábort, aki itáliai honban, Rómában hunyt el, mármint Mátyás király pápai követe. Utána kellett valaki ugye az egri püspöki székbe, és Rodrigo Borgia megválasztása, de tulajdonképpen funkciótban nem töltött szerepe után Nagy Lucsei Orbán került az egri püspöki székbe, de az, hogy mikor, és tulajdonképpen mit tudunk róla, egy pár gondolatot elmondtál nekünk, Péter atya, hogy pozsonyi egy alsóbrendű családból származott, testvérei is funkciót töltöttek be a magyarság történetében, akár mondhatom, hogy volt jelentőségük, de mielőtt erről beszélnénk, azért engedd meg, Péter atya, hogy nagyon sok szeretettel üdvözöljelek, és köszönöm szépen, hogy megint itt vagy velünk, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Szóval Nagylucsai Orbán, Pozsony megyei várjobbágy fia, testvéreiről is már volt szó az előző adásban, de egy-két mondatban azért elevenítsük fel.
Igazából nem annyira jelentősek ők. Mondhatjuk azt, hogy a püspök testvérüknek a farvizén sikerül nekik a vagyonosabbak közé emelkedni. Tehát ő volt az, aki a legjelesebb személyiség lett, de nem csak a püspöksége révén, majd látni fogjuk azt, hogy ha úgy veszük, akkor ő is javadalom és tisztséghalmozással töltötte az életét, nem rossz értelemben, hanem mert kapta.
Az, hogy ő mondjuk egy várjobbágynak a fia volt, akkor az például azt feltételezheti, hogy mondjuk ő olyan magasabb oktatásban nem részesült?
Biztos, hogy részesült, mert hogy azért az életműve azt mutatja, hogy nem csak, hogy művelt volt, hanem ráadásul még mecénás is, tehát olyan valaki, aki szerette ezeket a dolgokat, és ő maga is támogatta azokat, akik a művészettel, a kultúrával foglalkoznak. Most, hogy kimondottan a teológiai műveltsége mekkora volt, azt nem tudjuk pontosan. Tehát erről nem maradt fönn semmiféle adatunk, hogy teológiát hol tanult volna. Sőt, még az is bizonytalan, hogy igazából mikor lépett egyházi pályára.
Tehát nem nagyon tudunk arról ezekről.
Az ifjúságáról nem sok mindent tudunk, mindazok ellenére, hogy a 15. század végének az egyik legjelentősebb magyar politikusáról beszélünk, a király mellett.
Azt tudjuk, hogy Mátyás király mivel figyelhetett fel rá, tehát mi az, ami miatt mondjuk egy ilyen alacsony sorból származó embernek az egri püspöki széket akarhatta ő?
Tehát a pályafutása, nem tudjuk, hogy mikor született, azt sem tudjuk.
Tehát azt tudjuk, hogy körülbelül hány évesen került ő ide?
Azt tudjuk, hogy 1468-ban van róla az első adat, ahol Orbán deákként emlegetik. Mint deák, az azt jelenti, hogy azért ő most minimum egy érettségének megfelelő jártassággal bírta a tudományokban, ez a minimum. De attól lehet, hogy több is. Tehát az is lehet, hogy eddigre már gyakorlatilag a bölcseletet azt elvégezte, legalábbis az a deák szó arra utal, és utána 1471-ben már Ernst János főkincstartónak a familiárisa. Tehát az ő emberei közé küzdötte fel magát, ugye ezeknek a különböző pozíciókban lévő embereknek szükségük volt olyanokra, akik tudnak írni, olvasni, számolni, tudják az ügyeket intézni, tehát ezeket a deákokat előszeretettel alkalmazták ilyen funkcióban, tehát ő így kerül a főkincstartónak a környezetébe, és ugye ez viszont már azt jelenti, hogy akkor már a király környezete is közel van, úgyhogy a következő évben már látjuk, hogy előre is lépett, mert hogy akkor már alkincstartó lett, tehát már a kincstartónak a mondhatjuk így, hogy a helyettese, és a következő években pedig újabb tisztségeket kap, tehát só és bánya kamarai ispán. Tehát ez azt jelenti, hogy a só és a bányászat mind a kettő nagyon fontos ügyeknek az intézője. És akkor, tehát 1478-ban vagyunk. Közben pedig az egyházi pályán is lépked előre, de nem tudjuk, hogy mikor lett belőle klerikus. Tehát lehet, hogy már az előző alkalmakkor is ő már valamiképpen klerikus volt, sőt biztos, mert hogy 1472-ben már budai kanonok. Tehát az azt jelenti, hogy már mindenképpen azok közé tartozik, akik klerikusok, de nem biztos, hogy még pappá van szentelve. Azt nem tudjuk, hogy mikor szentelték pappá, fogalmunk sincs. De akkor már kanonok, a következő években pedig már az esztergomi Szent Tamás káptalannak a tagja, illetve 1474-től 81-ig már a székesfehérvári Szent Miklós káptalannak a prépostja, sőt van, aki azt mondja, hogy még pécsi prépost is volt, ez nem egészen biztos, de hát akkor is látszik, hogy az ország közepének, tehát Buda, Esztergom, Székesfehérvár környékén szerez egyházi javadalmakat magának, és közben pedig végzi a világi tevékenységét is, tehát mint alkincstartó, illetve bányakamarai, só és bányakamarai ispán.
Bogorúj,
Ez még viszont már olyan pozíciók, amelyek egyértelműen, hogy a király figyelmét is fölkelthetik, úgyhogy 1479-től egészen 90-ig ő lesz a főkincstartó. Na most ez egy nagyon bizalmi állás. Tehát magyarul azt mondanánk, hogy ő a pénzügyminiszter.
Igen, igen.
És ez nagyon fontos. És egyben a Nemzeti Bank elnöke, és abban az időben ezek még így nem különböztek.
Tényleg, igen, a Medicéiekkel kezdődött, meg még utána, de ez mind elindult a 15. században.
Már korábban, tehát már az 1300-as években a Medicéiek
már...
persze már Firenzében, ugye az öreg Cosimóval elkezdik szépen fölfuttatni a...
Na jó van, de az a fajta kereskedelem, és ugye elindul az, hogy akkor kölcsön, kamattal vissza, stb. Tehát, hogy maga ez a banki rendszer alapja, ez mondjuk Magyarországra jóval később jött be.
Így van, és amikor először bejön, akkor eléggé rosszul sül el, ugye fuggerek jelennek meg itt.
Fuggerek, na az nem jutott eszembe, igen.
És azok már meg is szerzik a magyar bányákat, utána úgy kell visszavásárolni tőlük, persze vesztettünk rajta. Hát nem véletlen, hogy ugye a fugger szóból származik a magyar fukar szó, tehát na, eléggé rossz emlékezete van. Igen. Bár a fugger család ma is létezik, köszöni szépen, jól van, gazdagok.
És hol élnek?
Németországban.
Visszakanyarodva, tehát ő megkapta ezt a nagyon magas pozíciót.
Így van, tehát ő lesz a főkincstartó, amely azt jelenti, hogy Mátyás király mellett neki kell az anyagi ügyeket intézni, az ország anyagi ügyeit, és ezen belül is a legfontosabb dolga a kincstartónak micsoda? Az, hogy a királynak a hadjárataihoz előkerítse a pénzügyi fedezetet. És mindezek ellenére... Ugye az ember azt gondolná, hogy ha valaki egy ilyen pozícióba jut, akkor egész biztos, hogy előbb-utóbb enyves lesz a keze, tehát ebből mindenki meg akar gazdagodni. Ez rá nem volt jellemző. Tehát az az érdekes, hogy a kortársai úgy beszélnek róla, mint a legbecsületesebb emberről. Bonfininek a neve azt hiszem, hogy mindenki számára ismerős, hiszen ő megírta...
Mátyás történetírója.
Így van, szépen Mátyás királynak a jeles tetteit megírja, és ő is megemlékezik Nagy Lucsei Orbánról, és szuperlatívuszokban beszél róla. Jó, mondjuk lehet egy kicsit faragni belőle, mert nyilvánvaló, hogy kicsit túloz, mert ezzel is ki akarja emelni azt, hogy Mátyás királynak milyen szuper emberei voltak, de akkor is benne van az, hogy Nagy Lucsei Orbán egészen Mátyás haláláig megmarad ebben a pozícióban. Tehát Mátyás annyira bízik benne, és ugye látjuk, hogy az előző egri püspökkel, Rangoni Gáborral, hát végül is...
Hát a végén már nem volt olyan jó a viszony, de az elején nagyon.
Így van. Viszont Nagy Lucsei Orbán esetében Mátyás király mindvégig kitartott.
Mindvégig a bizalmát élvezte.
Így van, mindvégig.
Ezek a pozíciói, amiket korábban említettél, Péter atya, a székesfehérvári és az egyéb kanonoki posztjai, ezek paralel meg voltak?
Igen. Tehát azok amellett jövedelmet biztosítottak számára, ezek a javadalmak, amiket szerzett. Persze ő azért figyelt arra is, hogy miközben a pályája ilyen szépen ível fölfelé, hogy ez jövedelemmel is jár, tehát ezért ő fizetést kapott, nem is keveset azért, ugye bizalmi állás, és ebből ő szépen gyarapította a saját vagyonát, tehát falvakat vásárol, birtoktesteket vásárol, azokat cserélgeti, oda-vissza, hogy nagyjából itt Heves megyében is megvásárolt egy csomó falut, amit aztán elcserélt, hogy a Pozsony vármegyei Nagy Lucse környékén legyen nagyobb egybefüggő birtok területe. Tehát ő azért gondoskodott magáról, ügyesen, csak nem mindegy, hogy hogyan jut valaki ezekhez a pénzekhez törvényesen, tehát úgy hivatalos kinevezéssel egyházi javadalmat birtokló, aki megkapja ennek a javadalomnak a jövedelmét, amellett fontos állami tisztségeket betöltő személy, aki ennek is megkapja, ezekért is megkapja a fizetségét, és ezek mivel olyan magas pozíciók, amelyek komoly jövedelmet biztosítanak, ebből tud félretenni, illetve befektetni. Hát magyarul ezek befektetés volt, és utána ő, aki ugye egyházi személy volt, hát nem örökíthette tovább, hát a család fölemelkedéséhez nagyban hozzájárult az ő egyéni ügyessége, vagy nem is tudom, hogy fejezzem ki azt, hogy becsületes módon megkeresett jövedelme. És ugye amit az eszével vívott ki, tehát egy kincstárnok az okos ember kellett, hogy legyen. Tehát igen, egyrészt tisztában kell lenni a számok világával, a kiadás és a bevétel arányaival, és mindezt még becsületesen is csinálni, ahogyan róla a kortársak följegyezték, ez mindenképpen azt mutatja, hogy egy nagyon intelligens ember volt.
Benedictus Divinitri Domine et
Gyakorlatilag ugye ezekkel a pozíciókkal ő mindenhol bizonyított, az nagyon fontos, hogy ugye becsületes volt, ahogy említette Péter atya, hogy ebben nem tudott senki sem belekötni, és haladt ő szépen előre a ranglétrán, hiszen ő rögtön az első magasabb egyházi méltóság az a győri püspökség volt, amit megkapott. Hogyan kerülhetett ő oda?
Hát Mátyás királynak a közben járásával természetesen.
Megőrizve a korábbi tisztségeit ugyanúgy? Hát a fő kincstárnak itt, igen,
persze,
ugye ezt említetted, Péter, hogy Mátyás haláláig megőrizted a kanonokságokat?
Abban nem vagyok biztos, de egyébként ezek nem zárták ki egymást, hogy azt is megőrizte, és közben még, tehát ez javadalom halmozás, de ezt bizonyos taxa befizetésével el lehet intézni a szentszéknél.
Olyan sokat előjön ez a javadalomhalmozás dolog. Valakinél már tényleg átment szemtelenségbe, vagy tényleg a harácsolásról szólt. Vannak olyan esetek, amikor nem, de mondjuk mi az, ami ezt indokolja? Tehát valakinek az extra tehetsége, vagy tetszik, nem nagyon volt tényleg más olyan hatékony erő, akire ezeket rá lehet bízni. Tehát ugye mondjuk paphiány akkoriban nem volt szerintem, tehát hogy ugye az ország lakosságára levetítve, tehát miért van az, hogy valaki tényleg ennyi tisztséget megkaphat?
Igazából ezek a különböző prépostságok, amikről korábban szó volt, ezek nem jelentettek akkora leterhelést egy ember számára. Nagyon sokszor egyébként ezek úgy működtek, most elnézést kérek a kifejezését, de úgy működtek, mint ösztöndíjak. Ugye a több egri püspök esetében is láttuk már, hogy a külföldi tanulmányaikat ezen javadalmaknak a jövedelméből tudta magának biztosítani. Tehát azért mondom, hogy egy kicsit másképpen voltak ezek a dolgok, nem annyira a lelki oldala, tehát az egyházi funkciója domborodott ki ezeknek a különböző prépostságoknak, kanonokságoknak és így tovább, hanem a jövedelem, amiből az ember előbbre tudott lépni. Tehát, ahogy mondom, egy ilyen stipendiumrendszer, vagy ilyen ösztöndíj rendszerként is működött, hogyha valakinek tehetsége volt, az még önmagában kevés volt ahhoz, hogy eljusson egy jó egyetemre, az meg kellett szerezni a pénzügyi alapot, és ezek a pénzügyi alapok, ezek az egyházban voltak. Tehát állami ilyen javadalmakról nem tudunk. Viszont az egyházban meg annyi ilyen volt, tehát minden egyházmegyében sokszor több tucat ilyen javadalommal rendelkező idézőjeles állás, amit ha betöltenek, be van töltve, ha nem töltenek be, nem töltenek be, de amit, hogyha egy olyan illető kap meg, aki tehetséggel megáldott, akkor az például nagyon szépen elő tudja mozdítani az ő előmenetelét.
Igen. Mit tudunk a győri püspöki éveiről? Tehát ez mennyi ideig tartott?
Ugye a győri püspöki évei, ugye néhány évről van szó, igazából 5 évről, mert hogy 81-ben kapja meg a győri püspökséget, amelyet egyébként IV. Sixtus pápa minden további nélkül jóvá is hagy. Megerősítette őt ebben, és ugye azért is lehetett ezt tenni, mert hogy megint visszakanyarodunk, ugye a két sorszámmal ezelőtti püspökig, ugye Beckenslower Jánosig, mert neki volt számva a győri püspökség, neki azonban az akkor nem kellett, mert ugye akkor ő már Ausztriában próbált szerencsét, és akkor így a pápa minden további nélkül odaadta a király kérésére Nagy Lucsei Orbánnak. Győrben tudjuk azt, hogy nagyon komoly építkezésekbe kezdett, tehát megnagyobbította a székesegyházat. Ugyanakkor a, a várban, ugye, amit most is Püspökvárnak neveznek, ugye az a várnak csak egy része, hogy maga a város sokkal nagyobb területű volt régen, tehát a Püspökvárban épít egy szép gótikus kápolnát, ami mind a mai napig a győri püspököknek a püspöki palotához kapcsolódó magánkápolnája, tehát ezt is ő hozta létre, és azon kívül pedig ő volt az, aki különböző adományokkal, díszes miseruhákkal, stb. Látta el a győri székesegyházat, amiről följegyzéseink vannak. Tehát mindenképpen azt kell mondani, hogy gondját viselte a győri püspökségnek, meg a győri egyházmegyei központnak, mindazok ellenére, hogy azért neki, ugye akkor mint kincstárnokért azért már sok felé kellett az országban utazni, hát elsősorban Mátyás királynak a környezetében. Ugyanekkor megkapta még a Magyar Udvari Kamara prefektusságát is, és ráadásul még koronaőr is lett. Mondjuk a koronaőr az inkább egy ilyen...
névleges pozíció?
Nem, épp az, hogy ez egy nagyon bizalmi állás.
Bizalmi, mint mondjuk egy ilyen főkincstárnoki?
Más jellegű.
Jó, hát a koronát őrizni, az azért nyilván becsületbeli ügy.
Így van, de a koronaőr az azt is jelenti, hogy a korona olyan ládában van elzárva, amihez több kulcs kellett, és csak együttesen lehetett kinyitni.
Igen.
Vagy pedig, hát ugye ügyes lakatos mesterember szétszedi az egészet, de hát ezt zárjuk ki. Tehát éppen ezért, aki koronaőr, az megint csak ugye a nemzet, az ország szempontjából egy nagyon bizalmi állást tölt be. Amiről még tudunk, hogy ebben az időben is azért szépen gyarapítgatja a saját birtokait, tehát most már püspöki jövedelemmel is rendelkezik, és ebbe az időben vásárol, ahogy mondtam, itt például Heves megyében is jó néhány falut, amit aztán később elcserél. Ugye a Pozsony vármegye az úgyis közelebb van Győrhöz, és akkor ott alakít ki magának, vagy a családnak egy nagyobb birtoktestet.
Regina Celi, et a
Most amikor pedig ugye a király értesül arról, hogy meghal Rangóni Gábor Rómában, akkor úgy gondolja, hogy ugye a győri püspökségnél rangosabb az egri püspökség. Miért? Mert nagyobb javadalommal bír, hogy ezért a tényleg ezt a bizalmi emberét egy jobban jövedelmező püspökség élére állítja, és ezért nevezte ki az egri püspöki székbe. Csak ugye láthattuk, már az előző műsort ezzel fejeztük be, hogy közben a pápa is jelölte, ugye Rodrigo Borgiát, a későbbi hatodik Sándor pápát, hogy az egri püspöki javadalmat megszerezze, de hát végül is ő lemondott, de Mátyás király azért gáláns volt, mert Rodrigo Borgiát kárpótolta azért, hogy ilyen nemes gesztussal lemondott Nagy Lucsei Orbán javára az egri püspökségről, megkapta a Pétervárady apátságnak a jövedelmét. Tehát egy Rómában élő spanyol származású bíboros, aki később majd pápa lesz, Magyarországról is szerzett magának jövedelmet.
Elképesztő.
Tehát egyébként, ha megnézzük...
Azért, a korabeli viszonyokat azért.
Ez azért izgalmas, mert ugye, hogyha ha Európai Unióról beszélünk, ugye most látjuk, hogy mennyi zűr van az Európai Unióban, meg mennyiféle ellentétesség. Ez mindig is így volt a korabeli, tehát itt a 15. századi Európában is. Viszont ami akkor ugye az Atlanti óceántól nagyjából a lengyel-magyar határig, ameddig a katolikus egyház területek kiterjedt, pontosan az egyház biztosította azt az összekötő kapcsot, ami miatt Európában bárhová lehetett menni. Uh-huh. És az egyház volt az összetartó erő, ami ezeket az egyébként széthúzó nációkat összekapcsolta, és az egyházon belül pedig tényleg bárhová lehetett menni. Tehát az, hogy itt az előbb is láttuk, hogy ide jöhettek Magyarországra Sziléziából, egri egyházmegyébe jöhetett Sziléziából püspök, jöhetett Olaszországból, majdnem jött egy spanyol.
Meg ugye Magyarországról is ugye mehetett Korzikára, ide-oda, ahol, bárhova. Most csak érdekességképpen, vagy éppen Salzburgba. Ezt hogy kell elképzelni, hogy van egy Rodrigo?
Hát mind a kettőt használják, Rodrigo.
Jó. Tehát van egy Rodrigo Borgia nevezetű bíboros, aki megszerzi azt, azért elképesztő ügyletek ezek, hogy Magyarországon található Pétervárodról jövedelmet szerezzen magának, és ezt hogy kell elképzelni, hogy évente egyszer elindult egy szekér, nyilván fegyveres őrökkel, az éves bevételt vitte ki neki? Igen. Mert nyilván ez nem úgy működött, mint a mai globális világban, hogy akkor átutalom az egyik számláról a másikra. Hát ezt mondjuk szekéren kellett, vagy a tintóval szállítani.
Igen. Tehát megvan, tehát igazából neki nem kellett küldeni, mert hogy ennek az apátságnak volt a kötelessége, hogy évente eljuttassa a jövedelmet Rómába.
Tehát ez akkor erre ezt jó kitaláltam, hogy ezt évi egyszer kellett elindítani. Ilyenkor mi történik, hogyha ezt a hintójáratot kirabolják? Akkor hát az kinek a felelőssége?
Akkor
az apátság felelősség, gondolom.
Hát igazából ritkán szokott előfordulni, azért tudják azt, hogy az ilyenekért nagyon erős megtorrás jár.
Hát ha elkapják a faramiákot.
Ha ilyen történik valahol, akkor ott a környékbeli nemes urak is mindenki összefog, hogy ezeket akasztófára jutassák.
Mert hogy egyszer, extra bűn az egyházi persze, vagyont.
Nem csak az egyházi vagyont, bármilyen vagyont. Tehát hogyha egy pénzszállítmányt valakik elrabolnak, ugye ez olyan volt, mint a vonatrablás, tehát akkor aztán ráállítják a Scotland Yardot mindenkit, hogy megfejtse. Hát ha sikerül, de a lényeg az, hogy olyankor hajtóvadászat indul ezek ellen, a haramiák ellen.
Uh-huh. Jó, tehát ez nem olyan, mint mondjuk egy ilyen romantikus történetünk, a Robin Hoodék ellopják mondjuk ráadásul a gonosz nagyúrnak a pénzét, ugye?
Igen. De előfordul ilyen, de mondom, akkor azzal kell számítani, hogy nagyon erős a megtorlás, és elrettentő példa. Tehát akkor példás statuálnak velük, tehát válogatott kínzások között ölik meg őket gyakran, hogy nehogy valaki másnak is kedve szottyanjon ilyenhez. Hát egyébként tudjuk, annak idején még, amikor az egyháztörténelmi sorozatról beszélgettünk, akkor volt egy ilyen nevezetes pénzszállító karavánnak a megtámadása. Ugye ez még 8. Bonifác pápa idejében volt az, hogy a pápai tizedeknek az szállító szekereket, ugye a Kolonna család eltulajdonította, és hát a pápa minden további nélkül a Kolonna családnak még a bíborosát is kivégeztette.
Tehát, nagyon kemény megtorlás.
Persze, persze. Tehát azért ez óvatosnak kell lenni az ilyen pénz, ugye a pénzszállító szekereknek a megtámadásával, meg azért általában fegyveres őrök kísérték őket. Egy-egy fegyveres őr abban az időben azért jelentősebb erőt képviselt, mint most, ha azt mondjuk, hogy egy testőrt állítunk mellé. Miért? Azért, mert
a nyilván jobban fel van támadó személyzet, mondjuk egy csőcselék.
Így van, a támadó személyzet az sokkal kevésbé felfegyverzett, meg kevésbé mondom, tapasztalt kartforgató, és így tovább. Tehát nem volt azért kifizetődő rablónak lenni. Ott is csak nem azt mondom, hogy a végső elkeseredés, vagy a romantikus vágy vitte rá őket, de nem, szóval ez nem volt jó állapot.
Tehát ha rabolni akartak, nem ezt az utat kellett megkeresni.
Angelus Domini nuntiavit Maria, et concipit de Spiritus Sancto.
Amen.
Nagy Lucsai Orbán még Egerben mindig nem érkezett meg, tehát még ott tartunk, hogy akkor őt nevezte ki Mátyás király, ugye Rangóni Gábor halála után, tehát 1486-ról beszélünk.
Így van, 86-ban, és végül is a pápa így ilyen körülmények között, hogy akkor Rodrigo Borgia visszalépett, kapott egy kis kárpótlást a pétervári apátság javadalmával, illetve Mátyás király akkor már két legyet ütött egy csapásra, mert az addigi titkárát kinevezi győri püspökké, ez pedig nem más, mint Bakóc Tamás.
Bakóc Tamás.
Hát volt itt egyébként máshol is elírás már dátumban.
Tehát a pápa beleegyezik, és akkor Nagy Lucsai Orbán megkapja az egri püspöki széket. Mit tudunk az ő egri püspöki éveinek a kezdetéről, mert már az adásidőnk szűkös, úgyhogy csak egy pár gondolatot.
Jó, mielőtt még megérkezett volna a pápai jóváhagyó bulla, ő már akkor ellátogatott Egerbe, nyilván a király jóváhagyásával, és egy nagy ünnepséget rendeztek a tiszteletére, úgyhogy mindenfelül küldték a finomságokat, följegyzik, hogy még az egyházmegye széléről, Bártfáról is két hordót sört küldtek erre az ünnepségre, amikor meglátogatta Szirték városát, és utána pedig megérkezett a pápai kinevező bulla is, és ezek után pedig ő lett hivatalosan is az egri püspök, és egyben ugye Heves vármegyének a főispáni tiszte is, ugye amit annak idén Beckenslauer János volt, aki megszerzett az egri püspöknek, és ő is örökli ezt a tisztséget is.
Jó, de gyakorlatilag a korábbi pozícióiból még a főkincstárnoki megmarad, valószínűleg a győri püspöki az nyilván nem, meg a kanonoksága is sem.
Igen, de hát az a helyzet, hogy az egri egyházmegye az önmagában is egy eléggé jól jövedelmező püspökség volt, úgyhogy nem kell őt sajnálni, hogy ide került, de ő komolyan veszi azt, hogy ezt a tisztséget megkapta, és majd látni fogjuk, hogy tesz ő Egerért. Illetve még egy érdekes dolog volt, ugye 1485-ben, ugye erről már beszéltünk, hogy Mátyás királynak sikerült elfoglalni a Bécset. És éppen ezért 1487-ben a Mátyás király kinevezi őt bécsi érsekké is, méghozzá ugye, jure belli, tehát a háborús jog folytán, ugye ő karddal foglalta el Bécset, és ezért úgy gondolta, hogy joga van bécsi érseknek kinevezni Nagy Lucsai Orbánt. Végül is a pápa úgy engedte ezt meg, hogy püspöki adminisztrátorként vezetheti a bécsi egyházmegyét is, tehát akkor most megint egy újabb javadalomhalmozásról van szó, tehát hogy egri püspök és Bécsnek az a püspöki adminisztrátora lesz.
Pont ez jutott eszembe itt időközben, hogy azért az elődjei, a közvetlen elődjei, főleg azok, akik tényleg elég sok titulóstói tisztséget betöltöttek, tehát olyan nagyszabású változtatásokat nem nagyon beszéltünk, vagy tudtunk.
Hát Beckenslauer János építette a püspöki palotát.
Ja, ő az, akinek egyetlen pozitívumoként azt tudtuk felhozni, hogy azért köszönjük neki, hogy ezt létrehozta, de hogy azért Nagy Lucsai Orbán azért hatékonyabb
volt mindenképpen. Tehát először is egy picit a püspökségének a lelkületére szeretném fölhívni a figyelmet. Tehát ő komolyan gondolja a püspökségét, és komolyan tisztában van azzal, hogy mint püspök, és mellette ilyen országos, nagyon komoly tisztségeknek a betöltője, szembesülnie kellett azzal, amivel már korábban is találkoztunk egri püspökök esetében, hogy akik harcoltak meg minden, hogy a pápától ő is egy olyan gyóntatót kér, aki minden bűn és egyházi fenyíték alul föl tudja oldozni, és halálos ágyán pedig minden bűnét, életének minden bűnétől feloldozásban tudja részesíteni. Nyilván azért, mert tisztában volt azzal, hogy bár ő becsületesen igyekszik csinálni ezt a kincstartóságot is, de azért ahol ekkora pénzek forognak, ott azért biztos, hogy vannak visszaélések, és ha nem is saját maga, meg ki tudja, hogy ő mindig ott van Mátyás király mellett a haditáborokban is. Majd mindjárt látni fogjuk, hogy tevőlegesen részt vesz harcokban. Tehát, ugye, mint püspök, ez igazából nem lenne szabad neki tenni, de mint magyar arisztokrata, muszáj, és a királynak a kincstartója, muszáj ott lennie. Tehát ebből következik az, hogy ő maga is komolyan veszi a püspökségnek a lelki oldalát. Tehát ő nem egy karrierpüspök. Uh-huh. Nem egy karrier. Tehát ugyanúgy, mint ahogy arról számolnak be a kortársak, hogy ők kislárnokhoz képest feltűnően becsületes, ugyanúgy azt kell mondanunk, hogy a püspökségben is, most nyilván megvoltak a maga bűnei, meg gyengeségi, mert mindenkinek megvannak, de ő legalább próbálja úgy intézni a dolgokat, hogy tisztában van azzal, hogy mindazért, amit ő tesz, a Jóisten előtt neki el kell számolni. És ez már egy alapvetően egy nem egy karrierista, hanem egy vallásos attitűd.
Meg egy nagyon pozitív hozzáállás. Most nekem róla például az jutott eszembe, anélkül, hogy tudhatnánk, de ugye olyan sokan vannak, akik elfelejtik, hogy honnan jöttek, ő valószínűleg nem felejtett el, hogy ő végül is egy viszonylag egyszerűbb sorból emelkedett fel, és gyakorlatilag szerintem ő mindenért hálás lehetett, nem, hogy amit elért, és ő azt megbecsülte.
Igen, majd látni fogjuk, hogy alamizsnálkodott is bőven, tehát a szegényeknek is nagy pátrónusa volt. Na de kanyarodjunk ide vissza.
Péter atya, mielőtt vissza akarsz kanyarodni, sajnos el kell mondanom, hogy képzeld, lejárt az adásidő, úgyhogy Nagy Lucsai Orbánról már csak a következő adásban fogunk beszélgetni, meg még többet elmondani, hogy tulajdonképpen mit is köszönhet neki az Egri Egyházmegye.
A mai adásban Nagy Lucsai Orbán egri püspökről, Budapéter teológiai tanárral, a rádió elnökével beszélgettünk. A riporter Klész Beáta volt.